Hallgassátok meg azt az igét, amely mára a prédikációs alapigének ki van jelölve, és amelyet megírva találunk Jeremiás könyvében, a 32. fejezetben, a 38-tól a 41. versekig a következőképpen. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak is. Örök szövetséget kötök velük, nem fordulok el tőlük, jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, és ne hajoljanak el tőlem. Örömmel teszek jót velük, teljes szívemmel és lelkemmel, és véglegesen elültetem őket ebbe a földbe. Eddig az a szakasz, amit mára kijelöltek nekünk. Én ezt majd mindjárt elhelyezem egy tágabb összefüggésbe. Két héttel ezelőtt szintén Jeremiás könyvéből szólt hozzánk Isten igéje, erről a szószékről, akkor a 28. fejezetből. És az a szakasz egészen más hangulatú volt. Abban, ha emlékszünk, Hanánja próféta áll elő egy pozitív üzenettel, összetöri az Úr Babilon igáját, és helyreállítja a nép egységét és a kultuszt. Hanánja ennek nyomatékosítása kedvéért össze is töri a Jeremiás által jelként hordott faigát, de Jeremiás nem hagyja magát és az urat, vasjármot és pusztulást ígér a Hanánja által hirdetett szabadság hamis illúziója helyett. Jeremiás folyamatos és közvetlen kapcsolatban áll az Úrral, így maga biztosan hirdetheti, hogy a pozitív proféciák szirén hangok egészen addig, amíg be nem teljesülnek. Ezt mondja ott abban a szakaszban. Azok a proféták, akik előttem és előtted voltak régtől fogva, háborúról, éhínségről, dögvészről profétáltak, hatalmas országok és nagy királyságok ellen. Ha pedig egy proféta békességről profétál, a profétai ige beteljesedésekor tudódik ki, hogy valóban az Úr küldte azt a profétát. Jeremiás nem boldog ettől a helyzettől, nem örül annak, hogy a rokonai, barátai, ismerősei és az egész nép szenved, nem örül a pusztulásnak, ami már megtörtént, és nem kárörvend a fenyegető jövő miatt. Ő ugyanúgy szenved mindettől, ahogy a többiek, de amit az Úr mond neki, az hűségesen megteszi, és hűségesen továbbadja. Éppen ezért ül a börtönben a mai szakaszunk elején, a 32. fejezet elején, ugyanis Hizkija, aki Júda aktuális királya, börtönbe záratta. Ez nem meglepő fordulat, ugyanis ezt tudjuk jól, hogy egy politikai vezető sem tűri, ha előáll valaki, aki felett láthatólag nincs hatalma, és aki az ő gyengeségéről és az ország fölött gyakorolt hatalmának végességéről beszél, befolyásolva ezzel ráadásul a népet is. Pedig Jeremiás pont erről beszélt. Az aktuális vezetői elit bukásáról és elhúzásáról. Arról, hogy nincs az a mennyiségű összeharácsolt vagyon, ami megmenthetné, ha jön egy nálánál nagyobb ellenfél, ha az Úr úgy akarja. Hogy hiába veszi magát körül hízelgőkkel, ezzel csak magát csapja be. És a vége nem kerülheti el. Vannak helyzetek, amikor ennél kevesebb is elég ahhoz, hogy börtönbe kerüljön valaki. Nem meglepő tehát Jeremiás sorsa. Annál meglepőbb viszont az Úr parancsa, aki a börtönben ülő Jeremiásnak azt a feladatot adja, hogy amikor egy rokona bejön majd a börtönbe meglátogatni, kössön üzletet vele. És annak rendje módja szerint meg is érkezik a Jeremiás unokatestvére, aki arra kéri Jeremiást, hogy vásároljon tőle szántóföldet. A család részéről minden bizonnyal remek ez az ötlet, Hiszen az ostrom szélén álló Jeruzsálemben minden bizony nagyobb szükség lehetett a pénzre, mint a szántóföldre. Jeremiásnak meg már úgy is teljesen mindegy, gondolhatták ők, hiszen a börtönben egyre megy. Zárójeles megjegyzésként mondom, hogy bizony sokszor vagyunk tanúi, vagy akár elszenvedői ennek a fajta családi logikának, amikor helyettünk akarják tudni közelebbi, vagy akár távolabbi, sose látott rokonaink, hogy nekünk mi a jó. Sokszor jár ez együtt cinizmussal, és minimum dühítő tud lenni. Jeremiást nem éppen a visszafogottságáról ismerjük, így az unokatestvér felkészülhetett arra is, hogy nem fog osztatlan sikert aratni ez a remek kis üzleti ajánlat. De Jeremiás következetes. Az Úr azt mondta neki, hogy ez fog történni, és ő nem kezd vitába a rokonnal, hanem megvásárolja szépen a földet. És ezen a ponton egy nagyon fontos dolog történik. Nem tudom közületek ki, hogy van vele, de én bevallom, hogy még mindig sokszor vagyok úgy, hogy nagyon feldühödök, amikor igazságtalannak érzek valamit, vagy nem tudok mit kezdeni egy eseménnyel és annak kimenetelével. Jeremiást is feldúlja ez az eset, látja a mögötte húzódó motivációkat, csak azt nem érti, hogy ezt most neki miért kellett. De, és ezt szeretném kiemelni, és ettől válik példává, nem a többi rabnak kezd el puffogni. Nem elkezdi felhívogatni, nyilván ez anakronisztikus, mert nem tudná felhívogatni a börtönből a családtagjait, de nem kezd el össze-vissza kavarni és másoknak beszélni. Nem a börtönőröket veszi elő, hogy elmondja az őtért sérelmet. Nem kezdi el illetékszerenek előtt kiteregetni a családi szennyest. Nem. Az egyetlen korrekt megoldást választja. Istenhez kiáll. Azt mondja, imádkoztam az Úrhoz. És ez itt újra rávilágít arra, hogy nem csak azt tekinthető imádságnak, ha lehajtott fejjel hálát adunk vagy kérünk, hanem ha tiszta szívvel fordulunk Istenhez, legyen bár akármilyen kínos vagy feszítő kérdés, vagy probléma, Isten meghallgatja azt és válaszol rá. Bárcsak tudnék én is, és tudnánk mi is mindig erre a kézenfekvő megoldásra gondolni, a sokszor feleslegesen futott körök helye. Jeremiás ezt mondja, 32. fejezet 16. versétől a 25-ig. Majd imádkoztam az Úrhoz, miután odaadtam az adásvételi szerződést Báruknak, Nériá fiának. Ó, Uram, Uram, Te alkottad az eget és a földet nagy hatalommal és kinyújtott karral. Neked semmi sem lehetetlen, Te irgalmas vagy ezerízig, de megfizetsz az atyák bűnért fiaiknak is. Te nagy Isten, Te hatalmas, akinek seregek ura a neve. Nagyszerűek a terveid, hatalmasak a tetteid. Szemedet rajta tartod az emberek minden útján, mindenkinek, mindenkivel útjai és tetteinek gyümölcse szerint bán. Te jeleket és csodákat tettél Egyiptomban, Izraelben és az emberek között a mai napig. Olyan nevet szereztél magadnak, amely ma is nagy. Kihoztad népedet Izraelt Egyiptomból jelek és csodák között, erős kézzel, kinyújtott karral, nagy félelmet keltve. Nekik adtad ezt az országot, amelyet esküvel ígértél oda őseiknek, ezt a tejjel és mézzel folyó földet. Ők bementek, és birtokba vették azt. De nem hallgattak a szabadra, nem éltek törvényed szerint, és nem tették meg mindazt, amit megparancsoltál nekik. Ezért zúdítottad rájuk mindezt a veszedelmet. Az ostromsáncok már a városig élnek. Elfoglalására készen, és ez a város fegyver, éhínség és dögvét folytán az ostromló káldeusok kezébe kerül. Amit megígértél, megtörtént, amint látod. És mégis ezt mondtad nekem, Uram, ó, Uram! Vedd meg ezt a szántóföldet ezüstért, és hitelesítes tanúkkal. Pedig ez a város a káldeusok kezébe került. Halljuk, hogy mennyire értetlen ez a próféta, és mennyire lehetetlennek és feleslegesnek érti az Úr parancsát. És már bocsánat, de mennyire valeknak önmagát. Eddig arról prófétált az Úr parancsára, hogy mindjárt itt a világ vége, hogy háború lesz, ostrom, éhínség, járványok, teljes pusztulás, és ez be is következett. Nem örült ő ennek, hiszen már most a saját bőrén érzi a következményeit, de eddig legalább logikus volt minden. Követhető, még ha tragikus logika vezette is az eseményeket. Most kvázi hátra lehetne dőlni, és annyit gondolni, na ugye, én megmondtam. Ezt lehet úgy is persze, hogy a szenvedőkkel mélységesen együtt érzek, és csak az elbukó hatalmi elitre váró megkurcolás miatt érzek egy kis elégtételt, nem? Elárulom, nem. Nem tudom, Jeremiás mit értett, de nagyon is emberi, nagyon is ismerős lenne, ha csak egy kicsit is értett volna ettől. Jónás próféta például őszintén megsértődik és elvonul duzzogni, amikor az Úr mégsem pusztítja el Ninivét. Jeremiás helyzete más, és ő emberileg is szofisztikáltabb. Mégis értetlenül áll a feladat előtt. Miért kell a pusztulás szélén földet vásárolni? Mennyire felesleges ez? És ez szerintem egy újabb, nagyon fontos pont a mai történetünkben. Tudom, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogy nagyon el tudok fáradni a munkában, hogy néha teljesen feleslegesnek érzem azt, amit csinálok. Így július közepén talán már sokan meg tudtunk pihenni, meg tudtatok pihenni egy kicsit legalább. Bevallom őszintén, hogy az elmúlt hetekben nekem már kényszenvedés volt bejárni a munkahelyemre, pedig szeretem a könyvtárat, ahol dolgozom. Mégis kint tombolt a nyár, bent pedig néhány elkeseredett tanár, diák és kutató küzdött azért, hogy a függetlenségétől napról napra jobban megfosztott oktatási rendszerben megpróbáljon valami minőségit, valami jót és maradandót alkotni. És a küzdelem során sokszor azt sem veszik észre, hogy nem egymás munkájának ellehetetlenítésével lehetnek ők nagyobbak, hatalmasabbak. Ez mélységesen elkeserített, és elkeserít most is. És akkor én még nem általános vagy középiskolában tanítok, nem az egészségügyben dolgozom, nem egy megbélyegzett civil szervezet nevében próbáltam védeni és segíteni olyanokat, akiknek már minden reményük elveszni látszik. Olvastam az elmúlt hetekben az újabb és újabb híreket, és egyszer csak azt éreztem, hogy elég, én ezt nem akarom, aludni akarok, pihenni akarok, el akarok menekülni ebből az egészből. És miközben azt gondolom, nem gondolom, hogy az Úr azt akarná tőlünk, hogy ne pihenjük ki magunkat. Mert biztos, hogy azt akarja, hogy pihenjünk is, és töltődjünk is. De egy dolgot nem enged, hogy elveszítsük a reményt. Az ő logikája ugyanis más. Nem akarja ebben a történetben sem megsemmisíteni a népet. Amikor a legreménytelenebbnek tűnik a helyzet, azt mondja, tegyél szántóföldet. Vegyél egy darabot a jövőből. Vegyél szőlőt, és búzát, és marhát, és juhot. Vegyél vetést, aratást, jólétet, szociális biztonságot, derűt. Nem, mintha mindezeket pénzen meg lehetne vásárolni. De ha megszületik a szívekben a szándék, ha megszületik a legsötétebb és legreménytelenebb időkben a jövő reménye, ha ezért teszünk is, akkor az Úr szavatolja, hogy ez a jövő nem álom. Jeremiás kérdez, és az Úr válaszol. A válasz nem egy hurrá optimista rózsaszín leányálom. Mégis tele van reménnyel. Azt mondja az Úr, ugyanennek a fejezetnek a 26-tól a 44. verséig, amiben a ma felolvasott rövid szakasz is található, ezt is hadd olvassam fel. Így szól az Úr igéje Jeremiáshoz. Ezt válaszul az imádságára. Én vagyok az Úr, minden élőnek az Istene. Van-e számomra lehetetlen? Azért ezt mondja az Úr. Én ezt a várost a káldeusok kezébe, és Nebukadnesszár babilóniai király kezébe adom, és ő elfoglalja azt. Behatolnak az ostromló káldeusok ebbe a városba. Fölgyújtják a várost, és fölperzselik a házakkal együtt, amelynek a tetején a bálnak tömjéneztek. És más isteneknek mutattak be itt a áldozatokat, így bosszantottak engem. Bizony Izrael és Júda fiai ifjúságuktól fogva mindig azt tették, amit rossznak látok. Izrael fiai mindig bosszantottak engem kezük csinálmányaival, így szól az Úr. Mert csak lángoló haragot okozott nekem ez a város felépülése napjától a mai napig. Ezért elvetem magam elől, mert Izrael és Júda fiai sok gonoszságot követtek el bosszantásomra. Ők maguk, királyaik, vezetőik, papjaik, prófétáik, Júda férfiai és Jeruzsálem lakói. Hátukat fordították felém, nem arcukat, bár tanítottam őket, idejében tanítottam, de nem fogadták meg engedelmesen az intést. Förtelmes bálványaikat abban a házban állították föl, amelyet az én nevemről neveztek el. és tisztátalanná tették azt. Áldozó halmokat építettek a Bálnak a Ben-Hinnom völgyében, és feláldozták fiaikat és leányaikat a Moloknak. Pedig ezt nem parancsoltam, sőt, eszembe sem jutott, hogy ilyen utálatos dolgot követnek el, és ezzel viszik vétekbe Júdát. Most mégis ezt mondja az Úr Izrael Istene erről a városról, amelyről azt mondjátok, hogy fegyver éhínség és dögvész folytán a babiloniai király kezébe kerül. Összegyűjtöm majd népét mindazokból az országokból, ahová szétszórtam lángoló haragomban és nagy felháborodásomban. Visszahozom őket erre a helyre. Letelepítem, és biztonságban lesznek. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak is. Örök szövetséget kötök velük, és nem fordulok el tőlük. Jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, és ne hajoljanak el tőlem. Örömmel teszek jót velük, teljes szívemmel és teljes lelkemmel, és véglegesen elültetem őket ebbe a földbe. Mert ezt mondja az Úr, ahogyan elhoztam erre a népre mindezt a nagy rosszat, ugyanúgy elhozom rájuk mindazt a jót is, amit most ígérek nekik. Mert fognak még szántóföldet venni ebben az országban, amelyről azt mondjátok, hogy ember és állat nélkül maradt pusztaság, amely a káldeusok kezébe került. Ezüstért vesznek szántóföldet, lepecsépelt és tanúkkal hitelesített szerződést írnak róla Benyámin földjén, Jeruzsálem környékén és Júda városaiban, a hegyvidék, az Alföld és a délvidék városaiban. Mert jóra fordítom sorsukat. Így szól az Úr. És ezen a ponton Jeremiás, aki azért került börtönbe, mert az Úr parancsára a pusztulásról prédikál, hirtelen csupa örömhírt hall, és ezt adja aztán tovább a hallgatóinak. Természetesen a kutatók között éppen emiatt is folyik a vita, hogy meddig tekinthető valóban Jeremiásénak a szöveg, és honnantól későbbi betoldás. Ez viszont az előttünk álló szöveg üzenetén nem változtat, ebben az üzenetben pedig, ha úgy tetszik, semmi új nincsen. Isten azt ígéri meg a népnek, ami már úgyis a sajátja. Szövetséget. Hiába rúgta fel a nép a megállapodást, szövetséget ígér nekik újra és újra. Pedig lehetne semmisnek is tekinteni a Sínain, a Hóreben, a Moab pusztáján kötött szövetséget. Már rég kimutatták az asszír vazallusi eskük és az Izrael népe és Isten között köttetett szövetség közti rokonságot, azonosságokat. Ám Isten nem egy asszír uralkodó, aki esküszegés esetén maradéktalanul elpusztította akármelyik lázadó népet. Nem. Isten hűséges és kitartó. A nép megtette az esküt, ennek következménye van. De Isten válasza nem a teljes pusztulás, hanem a radikalizálódás. Számomra nagyon érdekes, hogy sokan tudjátok, hogy a Deuteronómiumnak is kedvenc könyvem. Deuteronómium törvényei és szövetsége mennyire demokratizálóbb, és mennyivel inkább a társadalmi egyenlőséget célozza, mint a korábbi szövetség. És az előttünk álló szakaszban az Úr éppen ezt a deuteronómiumi törvényt idézve köti meg a tiszta kegyelem új és örök szövetségét. Ezt olvashatjuk a Deuteronómiumban, számos helyen, de talán a legismertebb helyet idézem a Smá Izrael szakasz. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. A mai szakaszunk 41. versében ez visszhangzik, csak hogy itt megfordul a kocka, és az Úr ígéreteként halljuk ezt. Örömmel teszek jót velük, teljes szívemmel és lelkemmel, és véglegesen elültetem őket ebbe a földbe. És ezt nevezem én radikalizálódásnak. Ez az Isten lehetetlen nem ismerő kegyelme és szeretete, amely nem áll meg ezen a ponton. Nem elég, hogy megfogadja, hogy jót tesz az emberekkel teljes szívével és lelkével. Nem elég, amit itt megígér. Nem elég, hogy sokkal később Jézus még azt is mondja, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nem elég a puszta szó. Jézus személyében, tanításában, halálában és feltámadásában Az Úr egyértelműen megmutatta, hogy mit ért örök szövetség alatt. Hogy hiába vagyunk mi értetlenek, vagy szegjük meg ezt a szövetséget, ő kész újra és újra a végsőkig is elmenni, csak hogy megmutassa azt a radikális szeretetet, amellyel ő fordul az emberek felé. Cserébe nem vár mást, mint hogy mi is így forduljunk felé, és a többi ember felé. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Szinte abszurdnak tűnik sokszor ez a feladat. Ahogy abszurd feladat szántóföldet vásárolni ostrom idején. Mégis ez a jövő záloga. Jeremiás követte az Úr parancsát akkor is, amikor értelmetlennek tartotta. Egyenesen az Úrnak tette fel a kérdéseit, és tőle kapta meg a választ is. És mi vajon képesek vagyunk erre? Képesek vagyunk követni az utat, amit Isten jelölt ki nekünk? Képesek vagyunk hozzáfordulni, amikor nem látjuk a ránk bízott feladat értelmét? És végül képesek vagyunk felfogni azt az örömhírt, hogy egyetlen megvásárolt szántóföld sem hiába való, még ostrom idején sem, ha az Úrtól való a feladat? Hogy tűnjön bármilyen hiába valónak és fölöslegesnek, minden kétszorítás, minden bekötözött seb, minden falatkenyér, minden jó szó, és minden ránk bízott és elvégzett feladat számít. Jézus azt is mondta egy másik helyen, amikor megtettétek ezeket akár csak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Ehhez kérem, és kívánom magunknak a bátorságot és az erőt, hogy ezt a radikális szeretetet felismerjük, elfogadjuk, és kitartóan adhassuk tovább. Amen. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.